zsidókhoz írt levél 12. részéből, az 5. vers második részétől olvasom a 11. versig. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert aki szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Aztán testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell sokkal inkább engedelmeskedünk a lélek atyának, hogy éljünk. Mert ők rövid ideig a saját elgondolásunk szerint fenyítettek, ő pedig javukra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békessége gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Eddig Isten igéje, imádkozzunk.
Egy kis kiegészítéssel kell kezdjem ezt a mai délelőttöt, mert telefonon mondtam el Évinek, hogy melyik lesz a soron következő ige, de úgy látszik, hogy a telefonon ez nem jött át, hogy a 15. versig szerettem volna olvasni, és én láttam a Péter kezében a papírt, és hogy föl van jegyezve a zsidókhoz itt levél, még a rész is jó volt, de a verseket azt nem néztem meg, így elnézést kérek, még 3 verset szeretnék hozzáolvasni. A témánk ugyan a fenyítés, de ennek a résznek a folytatása, vagy gyakorlati útmutatása ebben a 3 versben van benne. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megrosszkadt térdeket erősítsétek meg. És egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Hát nagyon nehezen vettem rá magamat, hogy erről a témáról beszéljek, de úgy jártam, mint Gulyás Laci szokta volt mondani, hogy hát olyan nehéz azt elvenni, hogy vajon mi az üzenet, amit egy vasárnapon el kell mondani, hogyha az emberre rákerül a sor. És nem találtam semmi különösebb témát, hát nem maradt más hátra, mint a folyamatos igeolvasásban, amit olvasok. És akkor terelődött a figyelem ennek a fenyítésnek a kérdésére, és én azt a címet is adtam ennek a ma délelőttnek, hogy az Isten fenyítése, mint szeretetének egyik jellemzője. Sokszor olvastam már ezt az igét, gondolom sokan ugyanígy vagyunk vele, de valahogy ez a megjegyzése az igének, mintha csak egy ilyen bátorító mondatocska lett volna számomra mindig, hogy hát igen, igen, az Úr fenyít, de hát igazából ő szeret. És most arra gondoltam, hogy olyan ez a fenyítés kérdése, amit szeretnék egy icipicit körbejárni, együtt gondolkodni róla, hogy olyan, mint egy kicsit Isten részéről, mint a Chapmannek a szeretet öt nyelve. Valahogy soha nem gondoltam, hogy ez a szeretet nyelv benne van abban, hogy mi az ő gyermekei vagyunk. Valahogy ezt olyan nagyon szépen fejezi ki a felolvasott rész is, hogy nem arról beszél, hogy ez a szeretet nyelv olyan lesz, mint amit múlt vasárnap hallgattunk. Mert én azt gondolom, hogy azt minden akadály nélkül a szívünkhez tudtuk venni azt az üzenetet, hogy jöjjön hozzá az Úr Jézushoz mindenki, aki megfáradt vagy meg van terhelve. Mert ebben biztos, hogy egyikünk sem kivétel. És ezt jó hallani, és arról is jó volt hallani, hogy mi a mi részünk, és mi az, amit Isten tett, és hogyan nevel ebbe bennünket. De vajon a fenyítés ugyanúgy jó nekünk? És akkor ráadásul az ige mondja, hogy hát ez, aki átéli, azért az két dolgot érez. Egyrészt nem örvendetes, ugye, másik oldalon meg nagyon erősen keserves. Na most hát akkor ebből hogy lesz Isten áldása? Hát, megpróbálok belekezdeni. És mondom, rájöttem, hogy ez túl nagy falat, de valameddig eljutottam, és azt gondolom, hogy az lenne a jó, hogyha mindegyikünknek a szívébe olyan magvet kerülne elvetésre, amelyik saját magának fejti ki ezt a kérdést a saját életére nézve. Szeretnék majd én is az életemnek két példáját hozni, ami egyik nagyon nehéz, a másik egy gyenge fuvallat volt. Először is nézzük meg a szó jelentését, ugye itt a fenyítés szó, a dorgálás, a feddés szerepel. Én a fenyítés szót néztem meg az értelmező szótárban, az így szól, hogy fegyelmező céllal büntet. És akkor utána vissza kell menni erre a szóra, hogy mit jelent a fegyelmezni, az pedig fegyelemre szoktat vagy kényszerít. És ahogy az énekeket énekeltük, ezek szerint az Évinek a szívében is az jött le, hogy a fenyítés egy kicsit, mintha közelebb állna ahhoz, hogy valami bűn van az életünkben, ami miatt most már tenni kell valamit, mert az énekek nekem azok a gondolatok jöttek le, hogy fölismerve a bűnt az életünkben, azzal lehet valamit kezdeni, lehet Istenhez menni, de úgy gondolom, hogy a fenyítés egy olyan nagyon nehezen megfogható kérdés, hogy hol van a büntetés és a fenyítés között a határ. Én arra gondoltam, hogy megnéznénk azt, hogy mi a fenyítés és a büntetés vagy ítélet között a különbség. A fenyítés, látjuk az igéből, amit magyaráz a zsidókhoz írt levélnek az írója is, úgy tűnik, hogy valamilyen célból történik, valamilyen változás elérése miatt. Tehát az lehet a bűnnek az előzmény, lehet, hogy van bűn az életünkben nagy valószínűséggel, igen, de valahol nem az a cél, hogy most megbüntessen az Isten, vagy valaki valakit, hanem hogy megváltozzon. Van úgy, hogy a büntetésnek is az egyik célja az, hogy megváltozzon, de sok esetben azért az egy konkrét dolog. Például ilyesnek gondolok, hogy Dávid, amikor vétkezett, és Betsabét magához vette, és gyermeket várt tőle Betsabé, akkor utána azt mondta a próféta, hogy neki meg kell halni ennek a gyermeknek, akkor ő elkezdett érte imádkozni. És olvassuk, hogy a bűn büntetésének a következménye a gyermek halála. Ez nem fenyítés volt. Ez a bűnnek a büntetése volt. A büntetés ugye valamilyen konkrét bűn vétek miatti ítélet, vagy jóvátételi kötelezettség, amit olvasunk a mózesi törvényekben is, és hát természetesen a polgári törvénykönyvek is erről szólnak, hogy van egy konkrét dolog, amiben vétettünk, és abban helyt kell állni, anyagilag, vagy erkölcsileg, valahogy rendezni kell dolgokat, ez a mi büntetésünk. És érdekes, onnan gondolom, hogy nagyon fontos különbséget tennünk a fenyítés és a büntetés között, mert az ige azt mondja, hogy akit szeret az Úr megfenyít, de arra nem bíztat bennünket az igéje sehol, vagy legalábbis én nem emlékszem rá, hogy arra bátorítana, hogy örüljünk az ő ítéletének. Akár a népekkel kapcsolatban, akár az utolsó ítéletről, akár a mindennapokban lezajló ítéletekről nem emlékszem rá, hogy Isten igéje azt mondja, hogy ennek örüljünk. A hasonlóság talán abban van a két dologban, hogy mind a kettőnek, a fenyítésnek is, és a büntetésnek is van egy előzménye, van egy oka, aminek a következménye a fenyítés, vagy következménye a büntetés. És itt szeretném mondani az első példát, és úgy szép lassan szeretném az igéből egy kicsit átnézni ezt a fenyítés kérdését abból a szempontból, hogy számomra olyan döbbenetes, hogy a mózesi törvények előtt elindul ez a gondolat, Jobbnál megjelenik már a fenyítés kérdése ugyanebben a gondolatkörben, amit felolvasott Péter, és befejeződik ez a gondolatkör a mózesi levélen keresztül, példabeszédek mondjuk ottan elég rendesen benne van, és utána átjön Pál apostolnak a Timóteus levelében is, szó van erről, és így fejeződik be, vagy legalábbis ez is benne van a Biblia utolsó könyvében, a Jelenések könyvében. És arra gondoltam, hogy ha ez ilyen nagy évet húz a Bibliában, akkor ezzel érdemes foglalkoznunk. És kezdeném talán ezzel az elsővel, a legenyhébb fenyítéssel, amit igazából nem is tartok annak, és a saját példám is egy ilyen lájtos példa lesz, amikor a 2 Timóteus 2.25-ben azt mondja Timóteus, hogy aki szeliden fenyíti az ellenszerzőket. Tehát itt egy tanításban egy gyülekezet vezetőjének ajánlja azt, hogy hát vannak olyan emberek, akik ellenállnak, akik bizonyos tévtanításokat vagy másképp gondolkodást akarnak behozni a gyülekezetben, hát azokat szeliden kell fenyíteni. Hát én is így jártam. Hát kezdem a magyarázkodásnál. Rendőrségtől kaptam egy papírt. És hát kiderült, hogy egy céges tréningről hazajövet, Galgag után, Nógrád megye egy kedves kis falujában, 50 kilométeres táblánál a kedves testvér 68 km/h haladt. És ezt nem nézték jó szemmel, le is fényképezték, meg is írták, hogy nyugodtan meg is nézhetem, ha van valami kifogásom. De én nekem nem volt, mert az az egyetlen kifogásom van, amivel nem élhetek, de azért elmondom, hogy két kollégám is ment előttem, és ők nagyon igyekeztek haza, és én is igyekeztem. De aki ismer, tudja, hogy nem állt tőlem távol, hogy egy kicsit túllépjem azt a megengedett határt. Tehát ez a kifogás, és megjött a papír, és rá is írták, hogy írjam be, hogy ki volt a vezetője, és hát ugye egyébként van 30 ezer forintra számíthatok. Hát elküldtem én pillanatok alatt az adatlapot, legalább legyek rendes, azonnal kitöltöm, nem sumálkolunk, és várom a papírt, várom a papírt. Hát persze idő, mint átkerül a 13. kerületbe, mert ugye itt lakom, és megjön, lányom átvette, nem is tudta szegény, szépen aláírta, hogy ez térfizetényes, vagy nem tudom, ajánlott, nem tudom, kinyitom. Na, és már készítem rá, hogy honnan veszek elő 30 ezer forintot. Mert hát azért 30 ezer forint így a nyaralásot kérdött, én Józsinak se tudtam hozni a pénzt, mert most jövő héten is megyek valahol, oda is kell vinni pénzt, aztán utána megyünk gyülekezetésre, na még egy 30 ezer forintos büntetés. És ráadásul azért készültem föl, mert teljesen jogos volt. És akkor megkapom a határozatot, és hát ez döbbenet volt számomra. Határozat, de azért személyiségi jogaimmal éve nem olvasok el minden részletet. Tehát az van odaírva, hogy Varga Gyula szabálysértési ügye, és határozat nagybetűvel, és utána ez az első igazán vastagon szedett mondat, közöttük közlekedési szabályok kisebb fogú megsértése, szabálysértés elkövetése miatt figyelmeztetésben részesítem. Egyszerűen az a fiam, aki nem jár a gyülekezetbe, azt mondta, apa, neked ez többet jelent, mint 30 ezer forint. Ez többről szól, mint 30 ezer forint, mert figyelmeztettek téged. Ezt mondom, valószínűleg én is így gondolom, hogy talán ez egy olyan figyelmet, fegyelmezése, fenyítése volt Istennek, ami a lehellett finom, a fuvallat. De valószínűleg az én számomra nagyobb hatással volt, mint kifizetni 30 ezer forintot, mert akkor letudtam volna 68 km/h. Így pedig előre és utólag se írhatom jóvá 68 km/h az 50-es táblánál, és legkevésbé a jövőben. A cél nyilván a rendőrség részéről is a cselekedet megváltozása volt. Ugye, ha én ezt kifizetem, akkor ezt a büntetést le tudtam volna. Hogy így mondjam, büntelenül mehetnék tovább. És érdekes, hogy mit írt a rendőrség a végén. Ez is úgy hívő embernek elég érdekes. Felhívom a figyelmét, hogy szabálysértés elkövetésétől a jövőben tartózkodjon. Hát elég igei, nem? Mert ismételt szabályszegés esetén cselekménye szigorúbb elbírálás alá esik. Az indoklást nem mondom el, mert még azt az ügyvédek se értették meg. A lényeg az volt, hogy nem vagyok büntethető, mert még nem voltam büntetve. Hát akkor ilyen alapon... Na mindegy. Istennek a kegyelme egész különleges. Nekem azt mondták az ügyvédek, hogy ez azért van, mert az az álláspont, hogy először csak figyelmeztessenek, és csak utána büntessenek. és azt hiszem, hogy ez valami isteni alapterv is. És olyan érdekes, hogy ez a fenyítés kérdésében az első, ami eszünkbe jut, talán pont ez a példa, amit a zsidókhoz itt levélben olvastunk, ahogy az apa neveli az ő fiát, vagy az édesanyja az ő lányát, vagy fiát. Hogy nem az a cél, hogy leveri a büntetést, hanem valami egészen más, de nem szaladok előre. Úgy gondolom, hogy a büntetés és a fenyítés között még a különbség az, hogy a büntetés igazságszolgáltatás, szemet szemért. A 30 ezer forintos büntetés fizetsz be 30 ezer forintkért, és akkor az a büntetést már letudtad. Többet, hogy így mondjam, nem emlékezik rá a rendőrség. Ám bár emlékezik, mert rajta van egy, rajta vagyunk azon a kis listán, ahol már az elkövetők kategóriája van, de azért már többet nem vonnak felelősségre. De amikor megfenyítenek, akkor újra elő lehet venni. Épp a Mária mesélt nekem itt az óra előtt az egyik unokájával valamit, de nem mesélem, mert személyiségokat sértene, de hogy hogyan nevelte az ő unokáját, és úgy örült neki, hogy egy hét után az a gyermek elfogadta, és úgy viselkedett, ahogy ő fenyítette. Nem megbüntette, ugyanazt is hallottam, hogy kilátásba helyezte, de az nem jött be. Nem kellett, hogy bejönni. Olyan jó volt ezt hallani. Egy nagyszülő is ugyanazt csinálja, mint az. A szülő fenyíti, neveli, mert valamilyen változást akar elérni az életünkbe. A büntetés azon pontszerű, az olyan helyszíni bírság Isten részéről. A fenyítés az pedig egy edzésterv. Azért ezt jó, hogyha figyelembe vesszük. Úgyis írtam fel magamnak, hogy a fenyítés valami kemény edzés, valami jónak az elsajátításához. Nekem, ahogy mondtam már, az döbbentett meg, hogy azzal kezdi ez az ige is, és a Jóbi ige is, hogy talán kezdem a felolvasott igével, hogy ez az Isten szeretetéből fakad. El tudjuk-e fogadni, és rá tudunk-e állni, hogy Isten az ő szeretetéből fenyít. És akkor talán most mondanám a nehezebb példát, és csak most jöttem rá. Lehet, hogy nincs igazam. A legnehezebb, életem legnehezebb példáját szeretném elmondani, hogy 2000. május 17-én készet kaptuk feleségemnek a rosszindulatú, daganatos papírját, és akkor összeomlott a világ sok minden tekintetben. Annyira összeomlott, hogy 3,5 év múlva eltemettük a feleségemet. És végig azon gondolkoztam, hogy ez micsoda. És most jöttem rá, hogy ez fenyítés. És nem a bűn miatt. Úgy gondolom, pont a fenyítésnek a szeretet oldaláról azt látom az én életemben, Anna oldaláról talán másképp, az ő oldaláról úgy láttam, hogy ő kérte Istent, hogy akármi áron, de ő szeretne közelebb kerülni hozzá. Egy kicsit úgy éreztük, hogy talán ez a válasz. De tényleg van közel, soha nem volt az Úrhoz, majd csak nála. Ez a betegség. De az én oldalamról, aki soha nem adtam fel a reményt, hogy meggyógyul az Anna, most jöttem rá, hogy ez egy edzéstel volt. Kutya kemény. Ha valamire azt lehet mondani, hogy keserves, ez az. De úgy gondolom, hogy talán ilyen távlatból ezt a nagyon nehezet végigélni, talán megad nekem egyfajta magyarázatot arról is, amit a Jobbnál azt mondja, Jobbnál az egyik barátja, bizony boldog az az ember, akit Isten megfed, a mindenható fenyítését nevezd meg. Döbbenetes számomra. Egyenesen boldognak mondja. Nem az érzülete boldog, hanem az a boldog. Ismerik a boldog mondásokat se, akik sírnak, azok a boldogok. Tehát akik nem, akik momentán szélesre, tehát mosolyjal örülnek Isten szeretetének, aminek lehet örülni, de a boldogság nem ott kezdődik. És azt mondja az ige, hogy ha te vagy én fenyítés alatt vagyok, akkor tudd meg, hogy te egy boldog állapotban vagy. Szerintem ez nehéz leszke. Úgy gondolom, hogy ez az egész rész, amit felolvastunk, az egyfajta magyarázata Istennek arról, hogy ő miért fenyít bennünket. És úgy érzem, hogy meg kell nekünk ezt magyarázni, mert a Jób is azt mondja, hogy meg ne vedd. Másik helyen azt mondja, hogy meg ne utáld. Tehát, hogy abban a pillanatban, hogy fenyítés alatt vagyunk, abban a pillanatban fékezünk. Abban a pillanatban megmerevedünk, megijedünk. Egy tragédiának, egy csapásnak látjuk azt, ami velünk történik. Salamon azt mondja a harmadik rész 11. és 12. versében, az Úr intését meg ne vesd, fiam, és dorgálását meg ne utáld, mert akit szeret az Úr, azt megdolgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. Isten tehát úgy bánik velünk, mint egy jó édesapa, és miért dolgálja az ő fiát? Mert egyrészt az övé, másrészt mert kedveli. Ki gondol arra, és ez a mai világnak, a mai gondolkodásnak úgy érzem egyfajta tragédiája, hogy azt mondják a nevelők, hogy nem szabad fenyíteni a gyermeket. Nem szabad bizonyos személyiségi jogait idézőjelbe sérteni, mert az ő jogait sérti. Pedig úgy látom, hogy így sérül a leginkább a gyermek, hogyha nem kap fenyítést. Azt mondja Isten igéje az ő felolvasott részben, hogy ha bennünket ő nem fenyít, akkor mi nem vagyunk igazán a gyermekei. Hát ez döbbenet. Aztán mond egy olyan igét maga a példabeszédek, 5.23, hogyha ő meghal, fenyíték hiány. Tehát, hogyha nem vagyunk fenyítés alatt, az egyfajta halálnak az állapota. Hát ezt kívánjuk a gyermekeinknek. És most jelenti, hogy ebbe az irányba megyünk, és nekem más nem marad hátra, idézőjelbe védekezésnek, hogy én Isten igéjének szeretnék engedelmeskedni. És remélem, a gyülekezetünk is így gondolkozik, ami talán előbb vagy utóbb egyfajta üldözéshez kelljen, hogy vezessen, mert olyan személyiség jogokat fogunk mi sérteni, ha Isten igéjét vesszük alapul. És annak megfelelően élünk. Aztán a példabeszédek 10.17-ben azt mondja az ige, hogy aki kerüli a fenyítést, nem tudom, hogy ki tudja folytatni, nekem eszembe se jutott, az eltéved. Milyen döbbenetes dolog, hogy itt megint valami olyasmiről van szó, hogy az Isten és az édesapa képe arról akar bennünket meggyőzni, hogy valami jóra akar nevelni bennünket. És úgy eszembe jut a Kis Gergőnek a szolgálata, itt talán 3 hete, amit mondott, hogy ami a fizikában igaz, hogy minden a legkisebb energiára törekszik, hogy minél kevesebbet kelljen belevinni, lelkiekben is szerintem mi is egyre áldottabb, egyre békességesebb, egyre nyugodtabb állapotba szeretnénk menni. De ez nem vezet Istenhez közelebb. Ezek a közérzetünket segíti. Hát miért szoktuk azt mondani, hogy Isten áldása van rajtam, kaptam egy jó munkahelyet, kaptam egy ezt vagy azt. És Isten áldása van, és akkor mindig pozitív dolgokat mondunk. És amikor Isten fenyít, akkor arra senki nem jön, hogy testvérek, újabb áldás érkezett az életembe. Isten fenyít. Na most, én arra próbáltam rájönni, vagy még lehet, hogy nem jöttem rá, de már kezdem kapizsgálni, hogy Isten, ha fenyít, akkor valami szeretetének valami olyan formájával találkozom, amiről múltkor a Gyula beszélt, hogy Isten nélkülünk nem akar változást előidézni. Tehát mi szeretnénk, hogyha úgy járnánk, mint a proféták, hogy ne teti, amit van 10 talentunk, vagy az Illésnek a 2-szeres lelke, mint Elizeusnál, és akkor megkapta, azért nem kellett csinálni semmit. Mi szeretnénk úgy kapni dolgokat, amitől automatikusan jó hívők leszünk, ahol automatikusan kizárjuk a bűnt az életünkből. De hát ez nem megy. Ehhez szükséges a fenyítés. És én azt gondolom, nagyon igaz, amit hallottam valahol, hogy azt szokták mondani, hogy az ember saját magát ismeri a legjobban. És valaki azt mondta, egy hívő ember, hogy ezzel kételkedik, mert az ember túl közel van ahhoz, saját magához, hogy rálátása legyen. És ez nekem annyira tetszik, hogy az a testvér, aki körületen van, meg a család, meg akikkel együtt dolgozom, azoknak jó rálátása van. És általában meg is sértődök, hogyha nevelő célzattal, mert hát nem a legjobbik oldalamat próbálják visszatükrözni. Pedig igazából lehet, hogy az a szerető, barát, rokon, aki visszajelez. Aki pedig állandóan azt mondja, hogy milyen jó sátraj, meg milyen komoly hívő, akkor lehet, hogy csak azt szeretné elkerülni, hogy neki is beolvassanak idézőjelbe. Aztán máshol azt mondja Salamon, hogy aki elvonja magát a fenyítéstől, ezek szerint el is lehet vonni magunkat a fenyítéstől, azt pedig szegénység és gyalázat követ. Így fogalmazza Salamon, szegénység és gyalázat lesz azon, aki a fenyítéktől magát elvonja. Ez még egy érdekes kérdés, ezt a testvéreknek hagyom meg, ezt a teológiai kérdést, hogy lehet elvonni magunkat a fenyítéstől. Megmondom őszintén, nem nagyon találtam meg erre a gyógyírt, de valószínűleg az élet hoz olyan példát, aki ebben ezt már megtapasztalta, hogy hogyan lehet bizonyos fenyítéstől elvonni magát az embernek, mert ha ezt az ige mondja, akkor bizonyára vannak olyan fenyítések, amelyeket szépen ki lehet kerülni. De a következményei elég súlyosak. Aztán a Jelenések könyve utolsó könyvben, ugye a Bibliának utolsó könyvében ezt olvassuk, a Jelenések 3.19-ben, akit én szeretek, mondja egy gyülekezetnek, megfeddem és megfenyítem. És a kettős pont utána az van, igyekezz tehát és tégy meg. Minden fenyítésnek a célja a megtérés. Nem csak annak kell megtérni, aki még soha nem járt Isten útján, nem ismeri az Úr Jézus Krisztust, nincs vele kapcsolatban, hanem nekünk, akik már x évtizedet éve ismerjük az Urat. Amikor ő fegyelmez bennünket, akkor valamiből meg kell térnünk, valami olyan gyakorlatra kell szert tennünk, ami igazán kedves az Istennek. Hát eddig volt az a rész, ahol körbejártuk egy kicsit a fenyítést, amennyire nekem sikerült, és utána jön ez a harmadik, ez a három vers, amit utólag felolvastam, hogy amikor bennünket utolér ez a fenyítés, akkor mit csináljunk vele? És olyan jó a Biblia, én nekem újra és újra megmelegszik a szívem, hogy olyan jó az, amikor azt mondja Pál apostol, hogy mindenre van erőm Jézus Krisztusban, és nem ott van a pont, hanem aki engem megerősít. Isten soha nem ad olyan javaslatot, vagy gondolatot, amihez ne adja az erejét. Ne adná a magyarázatát, hogy mit csináljunk. És én úgy gondolom, hogy ebben a három versben, amit én olvastam föl, abban benne van három pont, ami beszél arról, hogy mit tegyünk, hogyha fenyítésben van részünk. Úgy kezdődik ez a mondat, hogy ezért tehát a lankat, kezeket és a megroskat, térdeket erősítsétek föl. Én azt írtam föl magamnak, ne terülj el, ne adj fel. Úgy gondolom, hogy miután az énekek is egy kicsit abban az irányba mentek, hogy az ember, amikor fenyítést lát, akkor Isten büntetését látja benne elsősorban, vagy hamarabb azt látja, úgy gondolom, hogy nem szabad leeresztenünk, mint egy labda, hanem valami módon élednünk kell, hogy valami olyan történt az életünkben, ami tényleg nem örvendetes, tehát nem ugrálni kell örömünkben, és újabb zsúrt rendezni, hogy milyen nagy dolog, hogy fenyít engem az Úr, de úgy gondolom, hogy ez fontos, Istennek ez az eligazítása, hogy ne adjuk föl. A második pont talán ennél sokkal nehezebb, vagy nem is tudom, hogy nehezebb, de mindig a nulláról az egyre a legnehezebb lépni, tehát azért maradjunk abból, hogy amikor a fenyít az Úr, akkor ezt nem könnyű megtenni, hogy az ilyen lelakadt kezeket, térdeket erősítsük meg, mert éppen akkor nincs erőnk, de a második az már egy elég konkrét dolog, amikor azt mondja, hogy legyen bennünk eltökéltség a szent életre. Ugye ezt ő úgy fogalmazza, hogy törekedjetek mindenki irányában a békessége és a szent életre. Tehát itt láthatjuk, hogy amikor megtértünk, nem automatikusan lesz pozitív az életünk, a bűnt és a gyengeséget fel kell ismernünk, és el kellene hagyni. És amikor ezt olvastam, akkor az jutott eszembe, és úgy gondolom, hogy Isten igéjével nem ellentétes ez a gondolat, hogy Isten nem elsősorban teljesítményt vár tőlünk, hanem ezt az eltökéltséget. Tehát nem azt várja, hogy abszolút büntelenül éljünk, mert akkor gyakorlatilag neki se kezdjünk című otthon elhíresült mondásom ma kezdhetnénk, mert akkor nincs is rá esélyünk. Legyetek tökéletesek, mint az én mennyei atyám tökéletes. Hát erre ki képes? De mégis ezt mondja. És úgy gondolom, hogy ez a második lépés a szent életre való elcsökkentség. Az a vágy, azt a vágyat keresi bennünk az Isten, ami ő feléje hajt. Itt van az igének egy nagyon súlyos mellékmondata, és ezt szeretném kiemelni, de azért azt látjuk, hogy az igében, hogy semmilyen bűn nem állhat meg Isten jelenlétében, és ezért kell a szent életre törekednünk, ezt a Monti-féle kommentár írja, és olyan szép volt ez a mondat, hogy mindenképpen szerettem volna idézni. De azt szeretném itt elmondani, hogy ha nem törekszünk az élet szentségére, és nem akarunk mindenáron megszabadulni minden szabálysértéstől kezdve a bűnig, az ige azt mondja, aki ezt nem teszi, az nem látja meg az Urat. Az én magyarázatom erre a földre vonatkozik, és én úgy gondolom, hogy amikor én a bűnt melengetem, és benne vagyok, akkor jó esélyem van rá, hogy nem látom az Urat. Mert van, aki ezt úgy értelmezi, hogy hát ha valaki nem él ilyen életet, hát akkor az nem kerül a mennyországba, és kvázi nyilván nem látja meg az Urat. De ez azért mond ellent a dolognak, mert ugye arról van szó a Bibliában, hogy mindenkinek meg kell jelenni Isten ítélő széke előtt. Tehát nem lesz senki, aki becsukott szemmel elhalad Isten előtt. Kvázi mindenkinek szembe kell nézni a teremtő, élő Istennel egyszer az életben. Csak nem mindegy, hogy ítéletre, vagy jutalomra kell odállni ő eléje. De úgy gondolom, ez nekem nagyon sokat segített abban, hogy igazán a bűnt bűnnek lássam, mert azt ígéri Isten igéje, hogy megtűrök az életemben bűnöket, akkor nem látom meg az Urat. Úgy tettem fel magamnak a kérdés, és a testvéreknek is így tenném fel, hogy fájnak-e a bűneim, vagy jól el vagyunk vele. A harmadik tanácsa Isten igéje az úgy kezdődik, hogy ügyeljetek arra, hogy senki ne hajoljon el Isten kegyelmétől. Ezt én úgy írtam föl magamnak, hogy a másokra való odafigyelés. Hát mire kell odafigyelni? Hogy senki se szakadjon el Isten kegyelmétől, az Isten útjától. És ez azt gondolom azért nagyon fontos, mert a fenyítés, miután nagyon közel van a büntetéshez, és ráadásul úgy tűnik, hogy sokszor hosszabb lejáratú, mint a maga a büntetés, ezért sok ember, miután ezt nem látja, ezért elkeseredik. Ha elkeseredik, azt mondja az ige, akkor ez gyökeret ver az életében, és elfordul az Istentől. Ennek még rosszabb következménye, hogy ez még a többire is kihat. És erről beszél az ige, hogy ez ne következzen meg, a gyülekezetet figyelmezteti. Én úgy gondolom, bennünket, hívőket figyelmeztet, hogy a gyülekezetben senkit se hagyjunk magára, amikor bármilyen nehézségben van. Úgy elterjedt egy kicsit a gyülekezetben, hogy nincs lelki gondozás. És mégis a Kreb testvérrel értek egyet, aki az egyik legnagyobb lelki gondozó, hogy azt mondja, hogy csak bizonyos speciális esetekben van szükség a hívőknek és nem hívőknek is a lelki gondozásra, a hívőknek pedig maga a gyülekezet kell, hogy ezt a szerepet betöltse. Kvázi nem hivatalos és nem profi lelki gondozó, hanem például, hogy ne hagyjunk senkit magára. Emlékszem, amikor Anna megbetegedett, hogy voltak testvérek, akik bevallották, hogy azért nem mertek odajönni, mert nem tudták, hogy mit mondjanak. De volt olyan testvér, aki amikor megtudta, azonnal küldött nekünk igét, és nem hagyott magunkra. Nem lelki gondozni kell, hanem azt kell csinálni, amit Isten tesz. Hogy ő soha, de soha nem hagy el bennünket. Ő csak a fiát, Jézus Krisztust hagyta el, amikor a bűnt fölvette. Jó, olyan jó, hogy mi ezt soha, de soha meg nem ismerhetjük, mert akik ismerik az Urat, egy valamit nem élhetnek át, hogy az Úr elhagyja őket. Mi hitetlenkedünk, ő hű marad, ő magát soha meg nem tagadja. Ez a mi reménységünk, ez az én reménységem. És lehet mi a szerepünk ez a gyülekezetben, hogy úgy figyelünk a másikra, azt írja ez a bibliai mondat, hogy ügyeljünk, ugye? Ez nem a 3x3-as megfigyelési botrány alaptétele, hanem hogy vajon másiknak van-e valami baja? Miért szomorú az arcod? Megmerem-e kérdezni? Úgy gondolom, hogy igazából ennek a mai délelőttnek egyetlen egy üzenete van, amit szeretném, ha testvérek elvinnének, és én is elvinnék egy életre, hogy akit én szeretek, azt megszeddem és megszennyítem. Imádkozom. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy olyat tanítottál a mai nap is számunkra, amit igazából nem szívesen hallunk, mert annyi nehézség, annyi fájdalom emléke jön fel. De szeretnénk hittel és értelemmel is elfogadni a te igédnek a kijelentését, ami nem belemagyarázása az igébe, mert a te kijelentésed az egész Biblián keresztül kiderült ezen a pár igény keresztül is, hogy akit te szeretsz, azt megszeddesz. Uram, te adsz, hogy ezt felismerjük, tudjuk beismerni testvéreinknek is, magunknak is, és te az Uram, hogy ebben gyakorolva tudjunk békességre jutni, ahogy a te igéd mondja, egy olyan életszakaszra jutni, ahol te neked egyre jobban tetsző életet tudunk élni, ami megnyilvánul abban is, hogy sokkal hasznosabb tagjai vagyunk egy gyülekezetnek, egy családnak, egy kapcsolatnak. Köszönjük, mennyi édesatyánk, a te ígédet, és te add, Uram, hogy tudjunk ebben reménykedni, és ebben hinni, és hadd tanuljunk a te ígédből újra és újra életgyakorlatot. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen.